benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban. Tehát nagyon fontosnak érezzük azt, hogy egy kályha akkor tud meleget adni, hogyha az föl van forrósítva. Ha 36 fokra fűtünk fel egy kályhát, az nem sok meleget fog adni. Tehát, és most próbálunk egyfajta olyan lelkesedést átadni, amivel már, ha hazamentek, akkor lelkesen belevágtok ti is ebbe. És akkor, mielőtt átadnám a szót Balázsnak, egy rövid kis bevezető filmmel kezdenénk ezt a kis előadás részt.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Alapvetően az a nagy kérdés bennem, hogy miért vagyunk itt. Urunk Istenünk, miért hívtál meg minket ide? Mi a szándékod azzal, hogy ennyi ember, el se látok a terem végéig, ennyi ember összejött a te nevedben? Mi az a küldetés, amit nekünk akarsz adni? Mi az a feladat, amire meghívsz minket? Tudjuk, hogy mi ez a feladat, a 2020-as eukarisztikus kongresszus. De az a kérdés, hogy tényleg ez a feladat? És hogyha ez, akkor mi az én szerepem? Ezt a kérdést keresem én is. És azért imádkozom, Uram, hogy add meg nekünk a bölcsességet, hogy ne a saját szándékainkat keressük itt, ne saját kis légvárainkat próbáljuk építeni, hanem a te nevedben járjunk, a hozzád vezető úton, a te ügyedet építsük. Ki vagyok én, Uram, hogy elhívtál ide? Ki vagyok én egyszerű kis porszem, akit te megteremtettél annó, akartad, hogy legyek én is. És minden pillanatban azt mondod, hogy akarom Balázs, hogy legyél, és itt legyél. Hihetetlen dolog erre újra és újra rácsodálkozni, hogy ennyire szeret minket az Isten. De ki vagyok én, Uram, hogy ennyire szeretsz, és mi dolgom van itt? Ki vagyok én? Polgár Balázs, 4 gyermekes édesapa, informatikus, istenkereső, remélhetőleg közösségépítő, legalább a családunkban, de ha lehet, akkor nagyobb körben. Aki egész életemben kerestem a kérdésekre a választ, hogy mi végre vagyok itt, én itt, hogy miért teremtette meg az Isten a világot, és hihetetlen dolog mindig újra és újra rácsodálkozni arra, hogy valaha volt a nagy boom, ezzel mindenkivel egyetértünk. Az a kérdés, hogy kinek nagyobb a hite, aki azt gondolja, hogy a semmi durrant egyet, és lettünk belőle mi, vagy az, aki azt mondja, hogy van mögötte egy teremtő erő. És ez az érzés, ez meghatározza az életemet, hogy újra és újra rácsodálkozom arra, hogy lehet ez, hogy az Isten akarja, és kimondja, és nem csak egyszer, annó, mikor megszülettem, hanem tegnap előtt is, tegnap is, ma is, nekem is, neked is, hogy jó, hogy te vagy, akarom, hogy legyél. És ki vagyok én, Uram, a mindenféle gyarlóságaimmal, hogy te ennyire szeretsz engem, teszem föl a kérdést magamnak. Aki botladozom, aki tökéletlen vagyok a szeretetre. És a jó Isten válasza erre az, hogy nem baj, Balázs, szeretlek ennek ellenére, és akarom, hogy legyél. És hogy lásd, mennyire szeretlek, eljövök a földre, megtestesülök, hogy el tudjam mondani neked a te nyelveden, az én nyelvemen, eljön hozzám az Isten, hogy elmondja az én nyelvemen azt, hogy szeret engem, és hogy jó, hogy én vagyok, és hogy jó, hogy te vagy. Olyan titok ez, amit ugye épésszel nem lehet fölfogni, tehát hogy is van ez a világban. De ha az ember időnként megáll, és rácsodálkozik erre, akkor mindig egy döbbenetes élményt tud adni. Eljött 2000 évvel ezelőtt, hogy világnak megmutassa magát, és a mi nyelvünkön szóljon hozzánk. És nagy csütörtökön azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. És azt mondta, hogy itt lesz velünk mindig. Nem csak azokkal, akik akkor ott éltek a földön, hanem velem is. Az oltári szentségben megjelenik nap mint nap. Fölfogjátok ezt, kedves testvérek? Fölfogom én ezt, hogy mit jelent ez igazából? Be kell valljam, hogy nem. Tehát úgy... De jó erre rácsodálkozni. Jó oda menni az oltári szentség elé, és rácsodálkozni arra, hogy az Isten szeret, és hogy oda mehetek elé, és ő néz engem, és én nézem őt, és együtt vagyunk, és úgy minden helyre kerül. Kicsit talán csodabogarak is, vagy csodabogárnak érzem magam ebben a világban, hogy időnként még mise után is, mikor megvolt minden liturgia, amit az egyház előír, részt vettem, még ott maradok egy kicsit a csöndben. És bár kiürül a templom, kevesebben vannak, akik ott maradnak, tényleg szükségem van erre? Jó ez nekem? És aztán, amikor eljövök egy ilyen közösségbe, a múltkori képzési alkalomra, akkor jó rácsodálkozni, hogy nem egyedül vagyok csodabogár. Nem csak én vagyok az, aki megtapasztalom azt, hogy jó ez a Krisztushoz tartozás, és jó vele lenni, ott lenni. Szemlélni őt, és benne megforgatni minden dolgomat. Megmeríteni, hogy könnyűnek találtatik, vagy fontosnak találtatik. Jó látni, hogy azokat, akiket nem ismertem, és csak egy kis csoportos beszélgetésre összejöttünk, ugyanazokat a tapasztalatokat mondják el, és ugyanaz a tűz fűti őket is, mint amit én megtapasztaltam. Nem vagyunk egyedül. Keressük az útjainkat, keressük a jó Istenhez vezető utat, és számomra, amikor találkoztam Beáta nővérrel, és be akartam őt vonni egy kezdeményezésbe, hogy sport, és nem tudom én, és de jó lesz, csináljuk, és mondta, jó, de neki van egy szívügye, és hogy ő inkább azt csinálná, az eukarisztikus életmozgalom. És aztán nem ő jött az én kezdeményezésembe, hanem hazafele menet, én mondtam, hogy hát hiszen mindaz, amit elmondott nekem, azt én élem, és akkor nekem is ott a helyem. És akkor csatlakozom, mondtam, de hát igazából nem akkor csatlakoztam, amikor tudtam erről, amikor megtudtam a kereteket, hanem azzal csatlakozom, ahogy próbálom élni az életemet. Mi az eukarisztikus életmozgalom? A motto, ami a 2020-as kongresszusra ki lett választva, igazából szívemből jött, mert minden forrásom belőled fakad. Mert ő a forrásom, amikor oda megyek elé, amikor a szentségimádásban, a szentséglátogatásban találkozom vele, akkor kapok erőt ahhoz, amit úgy érzem, hogy tenni akarok, illetve nem is az, hogy úgy érzem, amit érzem, hogy tennem kell, ahhoz megkapom az erőt a forrástól, Krisztustól. Az eukarisztikus élet mozgalomnak, közösségnek, nevezzük bárminek, igazából mire hív meg minket? Arra, hogy éljük ezt a lelkületet. Menjünk oda Krisztushoz, az oltári szentség elé, és töltsünk vele időt. Hihetetlen kemény követelményeket ad elénk, mert azt mondták, hogy havonta legalább fél órát töltsünk el olyan időben, ami nem a Szent Mise, nem a szokásos gyakorlat, hanem ahol Krisztus van és én. Én tovább mennék, igazából azt mondanám, hogy hetente fél órát, vagy naponta fél órát, attól függően, hogy mikor mi fér bele az életembe, az életetekbe. Emellett azt fogalmazták meg Beáta nővérék a mozgalomban, hogy ha már megéltük ezt, rácsatlakoztunk a forrásra, akkor ebből szülessen meg valami, amit visszaadok felajánlásként. Kinek? A Jóistennek? A mellettem élő embernek? A gyerekeimnek? A rászorulóknak? Akárkinek, aki éppen a közeledben van. Ezt ki maga tudja, hogy mi az ő hivatása, feladata, illetve kinek magának kell megtalálnia, illetve úgy gondolom, hogy ha oda visszük önmagunkat Krisztus elé, akkor mindnyájunknak megmutatja, hogy a felajánlásban mi az a terület, ahol számít ránk, ahol azt szeretné, hogy munkatársai legyünk, ahol azt szeretné, hogy eszközök legyünk az ő kezében. És a harmadik pillére az eukarisztikus életnek az apostolkodás. Osszuk meg az örömünket, hogyha nekünk ez jó, ha azt érezzük, hogy Uram, jó itt veled lenni, építsünk három sátrat, de az Isten nem azt várja tőlünk, hogy a hegytetőn elvonultan éljünk, hanem menjünk vissza, és adjuk tovább. És mondjuk el másoknak is, hogy mi a mi örömünk, és miért jó ez nekünk. Mondjuk el, hogy mi felismertük azt, hogy így érdemes élni, hogy csak így érdemes élni, hogy a világ nem magától durrant egyet, és lett, és az egy sajtóhiba, hogy én itt vagyok, hanem az egy teremtő, tudatos, mögöttes erőnek a döntése, aki akar engem, és akar téged, és akarja a mellettünk lévő embert is, aki erről nem tud. Erre hív meg minket az eukarisztikus élet mozgalom, hogy éljünk eukarisztikus életet, hogy forduljunk oda Krisztushoz mindig, újra és újra, hogy ebből fakadjanak tettek, kinek képességei és lehetőségei szerint, és hogy adjuk tovább ezt az örömhírt. Mit jelent az csatlak? És igazából erre hívunk meg, és Kornélék is ezt kérték tőlem, ők is ezt ismerték fel a mozgalomban, amit annó én, hogy ebben van egy érték, egy olyan dolog, ami össze tud kötni minket, ami egységet tud képviselni, függetlenül attól, hogy én most sömenöfös vagyok, vagy pedig karitászos, vagy plébániai munkatárs, vagy Emmanueles, vagy ki tudja még, hogy hányféle mozgalom, vagy Szent Ferenc követője vagyok. Teljesen mindegy, van valami, ami összeköt bennünket. Igen, keresztények vagyunk, ez összeköt. Miért kell akkor az eukarisztikus élet mozgalom, hogyha már megvan az összekötöttségünk? Amit én érzek, hogy igen, keresztények vagyunk, és ez egy közös dolog, amit meghoztunk egyszer döntést, hogy Krisztushoz akarunk tartozni. Az eukarisztikus életben meg arra hívnak meg minket, és úgy érzem én magam, hogy erre hív meg Krisztus, hogy ezt a döntést újítsam meg. Minden nap, minden percben, hogy igen, én tudatosan akarom ezt. És Kornélék ezt ismerték föl, hogy a 2020-as konferenciára készülve, ez egy nagyon jó lehetőség, egy olyan szerveződést, mozgalmat, közösséget, bármit jelenthet mindnyájunk között, amiben egyek tudunk lenni, függetlenül attól, hogy hol vagyok, mit csinálok, mi az én karizmám, és és ami egy picivel azért több, mint hogy csak keresztény vagyok, és kipipálom az egyház által előírt dolgokat. Az kell, hogy a közös legyen bennünk, hogy igen, mi vagyunk azok a keresztények, akik tudatosan minden nap megújítva meg akarjuk élni a hitünket és a Krisztushoz tartozásunkat. Erre hívunk meg benneteket, hogy ti, mint a 2020-as konferencia küldöttei, akik innen viszitek a lángot tovább a plébániátokra, a saját közösségetekbe, ti is csatlakozzatok ehhez a mozgalomnak nevezzük. Van, akinek van ehhez negatív asszociációja. Igazából azokat azt mondom, hogy tegyük félre. Ez az egységhez, a közösséghez, hogy akarjunk mindig megújulni. Miből áll csatlakozni? Regisztrálok a honlapon? Igen, jó az, hasznos. Újabb feladatokat, sapkát veszek föl? Nem erről szól. Illetve lehet, hogy vannak újabb feladatok, de az nem a mozgalomtól jön, hanem Krisztustól, amivel megtalál majd engem, amikor elmegyek hozzá nap mint nap. Erre hívunk meg titeket is, hogy gyertek el, és ezt a döntést, az elköteleződést hozzátok meg magatokban. És én azt is mondanám, de lehet, hogy majd Kornélék finomítanak azon, amit mondok, hogyha úgy érzed, hogy neked ez sok, vagy nem neked való, vagy nem tudsz azonosulni azzal, hogy havonta fél órát tudatosan eltöltsek Krisztussal, akkor inkább menj oda a plébánoshoz, a közösségvezetőhöz, és kérd meg, hogy valaki mást kérjen meg, hogy ebben a szerveződésben képviselje azt a közösséget. Mert igazából én azt érzem, hogy a 2020-as konferenciánál mi a mi feladatunk, hogy megszervezzünk egy konferenciát? Nem. Az csak egy igazából lényegtelen a konferencia. Az csak egy alkalom. A lényeg az, hogy mi megújuljunk ezen alkalomból. És azért fontos és egy nagy lehetőség a 2020-as konferencia, mert a lényeget, Krisztust helyezi középpontba, és erre hív fel minket, hogy ezt tudatosítsuk magunkba. És az lenne a jó, hogyha nem a konferenciára készülnénk, hanem az tényleg csak egy alkalom lenne arra, hogy elinduljunk ezen a közös úton. Miért jó az, hogy közös? Mindenki élte eddig is. Valószínűleg, aki itt van a teremben, az mind élte a keresztény hitét, elkötelezettebben valószínűleg feltételezem, mint az átlag. Számít-e az, hogy most én csatlakozom egy mozgalomhoz, és együtt vagyunk, és tudunk egymásról? Igazából nem. A lényeg az elköteleződés. Az, hogy te hozd meg ezt a döntést újra és újra. De ugyanakkor azt mondom, hogy mégis fontos az is, hogy tudjunk egymásról. Mi ez itt? Lehetne mák is, de igazából lehet vasreszelék is például. Ami így van valahogy, ahogy éppen szétszóródtatik. De mi lesz akkor, ha ez bekerül egy erőtérben? Rendezettség alakul ki belőle. És valahol, még egy kérdés, ami idefele jövet megfogalmazódott bennem, hogy miért kell nekünk a szentségimádás, hogy ez jó-e? Hiszen megmondta Krisztus, ketten, hárman összejöttök a nevemben, ott vagyok veletek. Itt is itt van most közöttünk. Miért kell akkor, hogy bemenjek a templomba, és ott, és ne másút? Nem kell. Másút is jó, és másút is tényleg ott van. Ugyanakkor nekem az a tapasztalatom, és itt csak a saját tapasztalatomról tudok beszélni, hogy ott a kenyér színében jelenlévő Istennél, Isten előtt, vele szemben sűrűsödik valahogy az erőtér. Ahogy lehet látni a láthatatlan erőtér, ahogy a mágneses tér is valami láthatatlan erőtér. De ha van egy anyag, ami fölvegye azt az erőtérnek a tulajdonságát, az irányultságát, akkor ott sűrűsödni tud valahogy.
Ezt én meg nem tudom magyarázni. Tehát ezért, és igazából, amit az elején is mondtam, ezt volt nagyon jó felismerni, hogy nem egy csodabogár vagyok, hogy én ezt így érzem, hanem eljövök közétek, és azt tapasztalom, hogy sokan ugyanezt élik meg, hogy ott sűrűsödik, és jó ez nekünk a forrásra rácsatlakozni. És igazából, ha egyedül megyek be a templomba, az Úr Jézus elé, akkor is bemágnes ez engem. De képzeljétek el most ezt a képet, hogy csak egyetlen szem vasleszelék van ott a képen. Az is be fog állni a megfelelő irányba, Krisztus felé, de az nem rajzol ki mintázatot. Viszont, hogyha sokan vagyunk együtt, hogyha ezt meg tudjuk mutatni, ha összefogunk, és mi is tudunk egymásról, akkor az már egy határozott irányultságot tud kirajzolni. És abban, ebben az irányultságban, ebben a rajzolatban minden egyes szereplőnek szerepe van. Ahogy képzeljétek el a stadionba, mikor mostanában divat, ugye olimpiai megnyitom, mindenütt kirakni ilyen képeket a résztvevőkből. Minden egyes képrészletre szükség van, hogy tökéletes legyen a kép. Ha néhány nincs a helyén, akkor kicsit zavaros lesz, látszik, hogy pixeles, de még mindig látszik. És valószínűleg, most így hasamra ütök, de azt mondom, hogy ha 10%, csak minden tizedik rossz képet mutat föl, akkor már zavaros lesz a kép. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, rám is szükség van, hogy ott, azon a helyen azt, amit éppen tudok, és fölfele, vagy balra, vagy jobbra, igazából mindegy, vagy lefele, de Krisztus felé irányulva bemágneseződjek. És lehet, hogy a mi közösségünkben ilyen formát ölt az erőtér, de az is lehet, hogy egy másikat. Nem tudom, és igazából a mozgalom sem akarja éppen ezért megadni a formákat arra, hogy ti hogyan csináljátok helyben. És ez igazából, ez lenne a ti feladatotok, hogy hazamenve kitaláljátok, kiimádkozzátok, megtaláljátok azt, hogy megkérdezzétek, nem megtaláljátok, megkérdezzétek, megkérdezzük, hogy Uram, mit vársz tőlem? Uram, mit vársz tőlem? Adj nekünk, kérlek, ehhez erőt, bölcsességet, hogy elmenjünk hozzád, hogy kiszakítsuk az életünkből az ehhez szükséges időt. Hogy oda tudjunk rád figyelni. Hogy rájöjjek, hogy Uram, ma még el is felejtettem hozzád szólni, de jó, hogy eljöttem, mert legalább itt eszembe jut. Hogy legalább ekkor esélyem legyen meghallani a te szavadat. Kérlek, adj Uram erőt nekem személyesen, és minden megjelentnek, hogy ebből erőt tudjunk meríteni, hogy te legyél a mi forrásunk, és hogy ebből a forrásból tettek fakadjanak, kinek-kinek képességei szerint, ahogy te elképzeltél minket. Add kérlek, hogy eszközök lehessünk a te kezedben, és add, hogy világító lámpást tudjunk lenni. Én egyedül a kis környezetemben, de összefogva, sokan együtt az egész világban. Világítva nekem, mutatva az utat, világítva a másiknak, és világítva másoknak is, akik nincsenek velünk, de észrevesznek minket, és akik arrafele fordulnak, amerre mi is tartunk. Adj kérlek, Uram, nekünk ehhez bölcsességet, alázatot, hitet, szeretetet, és add meg nekünk azt az örömet, ami a hozzád való tartozásból fakad. Amen.
Nagyon köszönöm Balázsnak a tanúságtételét, és ezt a meghívást, amit mindannyiunknak szól az eukarisztikus életre, és hát ezt folytatnánk tovább egy újabb kisfilmmel. Thank you. Hát gondolom érzitek, hogy az a irányító emberke az te vagy, aki a többieket is segíti és egységbe kovácsolja, így aztán egységben az erő. Azok számára, akik nem voltak itt a múltkor, az előző rész tartalmából néhány gondolatot hadd hozzak fel, mert amikor megbeszéltük ezt a mai előadást, akkor rájöttünk arra, hogy amit az eukarisztikus életről akarunk mondani, az szinte mind elhangzott a múltkor, de mégis el kell mélyítenünk. Hogy amit kértünk, hogy imádkozz. A másik, hogy személyesen legyen kapcsolatod Krisztussal, hiszen ezért vagyunk keresztények, krisztusiak. Aztán hogy állandó szentségimádásban részvétel, ha a te plébániádon nincs, de a környéken van, akkor érdemes becsatlakozni, hiszen többen voltak olyan bátrak, hogy elindították a 0-24 órás szentségimádást, ahol biztos, hogy mindig van egy-egy üresedés, ahova örömmel látják azt, hogy másik becsatlakozik, és meglátjátok, ez a legjobb óra az egész héten, amit csendben Jézussal tudunk tölteni. Aztán szeretni az egyházat, hiszen az egyház mi vagyunk, Krisztus teste vagyunk. Azaz valahol önszeretet, hogy az egyházat szeretem és nem kritizálom. Aztán a tanúságtevő hiteles keresztény élet, nyilván erre hívott bennünket Jézus, hogy hegyen épült várost legyünk, és a többi hasonlót is ismeritek. A közösségedben légy az eukarisztia nagykövete, azaz az életeddel evangelizálj, és hogyha kell, akkor szólj is néhány szót. Ez volt előzőleg. A másik a miért. A legfontosabb kérdés minden kommunikációban ez, hogy mit, miért teszünk. A miért. És hogyha a miértben egyetértünk, akkor az mindenkit belelkesít. Ugye emlékeztek a mottóra, benned égnie kell annak, amire rá akarod venni a többieket is. Ha közös a miért, ha közös a hitünk, akkor a többieket is magaddal ragadod. Nem egy rájuk erőltetett kötelezettség lesz ez, hanem azt mondja, hogy igen, ezt én is akarom. Hát nézzük, hogy miért. Mi a célja a NEC-nek, a kongresszusnak? Igazából Krisztust adni az embereknek, a körülöttünk levő világnak, és ennek egyfajta ünnepélyesebb formáját megrendezni, Krisztust vinni az emberekhez. Ez nem egy saját biznisz, hanem Jézus akarja, hogy tanúságot tegyünk róla. Ő maga mondja, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom atyám előtt. Remélem, hogy mindannyiunk közös célja az üdvösség. Egyik falumban kérdeztem a 10 idős nénit a templomban, hogy akarnak-e örökké élni? Mondták, hogy ők nem. Jó, hogy ide járok misézni. Aztán rájöttem, hogy ja, hát nem így, hanem fiatalon és egészségesen. Hát úgy már igen. Na, hogyha ez a közös hitünk megvan, hogy örök életre születünk, ahogy Balázs is mondta, Isten megalkotott, örökké vagyunk, nem szűnünk meg, te sem, én sem. Hogy hol fogunk élni, az már rajtunk múlik. Isten mindent megtett azért, amit kellett, hogy tegyen, nekünk az igent kell kimondani rá. Tehát és ezt a Krisztust, ezt az Istent, aki emberré lett és közöttünk marad, akarjuk a világ felé megmutatni, és nyilván emögé kell a hitel és keresztény életünk. Mások is tapasztalják meg Isten szeretetét és örömét. Hogyha ránk néznek, akkor azt mondják, hogy igen, látszik rajtatok. Egyszer kimentünk még az Emmanuel közösséggel a Móricz Zsigmond körtérre evangelizálni 60-an. Vittünk gitárt, énekeltünk, és volt egy nővér közöttünk, egy magyar származású, de Ausztriában él, és hát ők is tölt magyarsággal oda ment egy rendőrhöz, aki szintén megállt, és kérdezi, hogy elmondhatom, hogy miért vagyunk itt? De miért? Mert kaptunk egy örömet Istentől, és ezt meg akarjuk osztani másokkal. Azt mondta a rendőr, hát ez sikerült. Tehát valahogy ez az, ami mi kihívásunk, az öröm, ami van, bennünk van, azt el tudjuk adni másoknak. Ugye ehhez viszont készülni kell. Ugye Jézus is, azért lássuk be, 30 éven át készült a 3 éves nyilvános szereplésére. Az, hogy tudta előre, hogy 3 év lesz, vagy nem, azt nem tudom, de hogy 30 évig készült, az biztos. És éppen ezért van így felépítve a következő 3 lelkipásztori év, vagy lelkipásztori terv, ahogy a bíboros úr mondta, hogy az első év az magunkról szól. Nyilván a személyes kapcsolatunkról Krisztussal. A saját hitünket kell megerősíteni azért, hogy aztán arra már tudjon építeni más is. Ezért az első évnek a tematikája, ugye a keresztény életünk megerősítése. Hogy mi hogyan éljük a Krisztussal való kapcsolatunkat. Ez több kérdés felmerít, ezt nem így mondják, ugye? Tehát több kérdés vet fel, hogy én hol tartok ebben? Majd ezt kicsit részletesebben megnézzük. A második év tematikája az egyházé lesz, azaz a Krisztus és az eukarisztia az egyház számára is forrás. Közösségben éljük meg, Balázs erről beszélt, hogyha sokan vagyunk, tudunk egymásról, akkor valóban erősítjük is egymást. A harmadik év lesz a misszió éve, hiszen az eukarisztia forrás a világ számára is, hiszen a szeretetre szomjazik a világ az eukarisztiában, Krisztus van jelen, Krisztus Isten, Isten pedig a szeretet. Tehát ez a felépítés a következő három évnek, és ennek lesz majd az indítója a pünkösdi esemény, hogy ezzel a pünkösddel elinduljon a misszió magunkon kezdve. Az eukarisztia a keresztény életünk forrása. Miből áll ez? Ugye vannak személyes célok, ez az egyéni életszentség, és amikor valaki a hivatását keresi, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy minden keresztény embernek ugyanaz a hivatása, az életszentség. Nem adhatjuk alább. Szentté kell válnunk. Aki nem akar szentté válni, azok számára van egy rossz hírem, a mennyországban csak szentek vannak. Nem mindegyik van kanonizálva, de az Istennél csak szent lehet. Erre hívott meg bennünket, ez a mi közös célunk. Ugye ennek eszközei elsősorban a szentségi élet, élet a szentségekkel, ugye a következő lépés. Annyira szép, hogyha kicsit átgondoljuk a szentségeket, amiket kapunk az egyháztól, mindig az életünknek meghatározó szakaszában érnek bennünket. Jó esetben születésünk után röviddel megkeresztelnek, utána, amikor már tudatára ébredünk a saját felelősségünknek, jön a bűnbánat, az oltári szentség, az első áldozás, aztán felnőtt keresztényként a megbérmálás, hogy megkapjuk mindazt a kegyelmet a Szentlélektől, amire szükségünk van felnőtt, tanúságtevő keresztény életünkhöz. Jön a pályaválasztás, hivatásválasztás, papság, vagy éppen házasság, vagy szerzetesség, ott is megerősít bennünket. Aztán idősödve, ne adj Isten, betegen, jön a betegek szentsége. Tehát mindegyik szentségnek megvan a maga helye az életünkben, és a szentségi életet ezáltal is tudjuk élni. A szentségek nem mások, mint az üdvösségnek, az örök életnek jelei és eszközei. Azaz, teljesen felesleges leönteni valakit háromszor vízzel, hogyha nincs örök élet. Teljesen felesleges bűnbánatot tartani, hogyha úgyis megszűnik minden a halállal. Teljesen felesleges összekötni valakivel az életünket, hogyha nem tudjuk, hogy a szentségi házasság egyik célja egymás üdvösségre vezetése. Persze a kölcsönös egymás java is, a gyermekek is ott van. Értjük ezt, ugye, hogy minden szentség felvétele az örök életre, az örök célunkra utal. Ami fontos viszont, nem biztos, hogy az egész lépcsőt látni kell, elég a következő lépést megtenni. Egy lépést, ami éppen előtted van. Lehet, hogy csak a következő kanyarig látunk el, de az elég, és ahol éppen vagyok, ott kell a következő lépést megtenni. Szoktam mondani alaszkai példát, hogy van, ahol eljön valaki életében egyszer az éjféli misére, és ott is leszidják. Ilyen csak Alaszkában történik, tudom, máshol nem. De hát nem az a feladatom, hogy megszólítsam, hogy de jó, hogy itt vagy. Örülünk, hogy legalább egyszer eljöttél, máskor is szeretettel várunk. Akkor lehet, hogy máskor is eljön. Ha egyszer ott van és leszidom, akkor lehet, hogy másodszor már erre se fog eljönni. Tehát nagyon érzékenynek kell lennünk a körülöttünk levők lelki élete iránt, hogy ők hol tartanak. És ennek egyfajta katalizátorává válni. Hát nézzük meg, hogy hogy is vagyunk. Ugye a cél a mennyország. Az a kis ajtót szimbolizálja. Ennek az első lépése, hogy oda eljussunk, nyilván a megtérés és a hit. Tehát nagyon fontos, hogy megtérés alatt értem azt, hogy ez a metanoia, hogy gondolkodás módonban irányt váltok. Van, akinek 180 fokot kell, van, aki csak 10%-ot, attól függ, hogy éppen milyen irányba tartott, egy ilyen váltó igazítás. Tehát lehet, hogy valaki itt tart, és azt mondja, hogy igen, nekem a hitemnek kell erősödnie. Utána megyünk tovább, és ezzel együtt felismerjük, hogy szükségünk van a bűnbánatra. Lehet, hogy valakinek éppen a Szent Jónással van gondja. Tehát, hogy ebben segíteni a másikat is, saját magamat kis elhatározást hozni. Ebben hadd mondjak egy példát. 20 pár évvel ezelőtt történt, a legsötétebb időszaka volt az életemnek, fél évig nem voltam gyónni, és már olyan nehezedett rám, Gödöllőre jártam egyetemre, és naponta korán kellett kelni, elég fárasztó időszak volt, és akkor került a plébániánkhoz egy idősebb atya, és hát gondoltuk, hogy mi hittanosok bemegyünk hozzá köszönteni őt. És akkor gondoltuk, hát mi bemutatkozunk, mint hittanosok, és akkor azzal kezdte, hogy te mikor gyóntál utoljára? És te? És te? És te? És te? És ott szint kellett vallani. Elég kínos volt, szóval mi a féltek a gyónástól? És akkor ez olyan bátorságot adott nekem, hogy fölhívtam, hogy atya, eljöhetek gyónni. És akkor fél év után elmentem gyónni, és olyan megkönnyebbülés volt, hogy utána a szomszéd erdőbe elmentem, és ott ugráltam örömömben. Tehát, hogy lehet, hogy ez a következő lépés. Azért mondom, hogy mindenki más lépcsőfokon áll. Lehet, hogy egy lépést vissza, egy lépést előre. Tehát ez a második. Aztán ezen tovább haladva ott van a szentmise. Hogy hogyan állok a szentmisével? Az a kötelező, amit le kell tudni vasárnaponként, és igyekszem a legrövidebbet megtalálni? Vagy egy személyes találkozás Krisztussal. Az igében és az oltári szentségben. Az eukarisztikus kongresszus nem csak a szentségimádásról, nem csak az ostjáról szól, a szent ostjáról, hanem az eukarisztiában benne van az egész szentmise. Krisztus keresztáldozatának a jelenbehozása. Értem a szentmisét? Értem a szimbolikáját? Minden világos számomra? Amit Biboros úr említett, hogy készítünk egy olyan filmsorozatot, ami végig magyarázza a szentmisét. Hogy ebben épül az én tudásom? Gyarapítom? Olvasom a Katolikus Egyház katekizmusát? Vagy azt a kis könyvet, amit kint is találtok az asztalkán, a Mysterium Fideit, ami a szentmisét magyarázza? Mert nem a kereteket kell megváltoztatni, hanem meg kell tölteni tartalommal. Nem a szimbolikában van a baj, hanem abban, hogyha én nem értem. Tehát ezúttal is tudom képezni magam, és vajon mi az én kapcsolatom a szentmisével? Emlékeztek, 2 hónappal ezelőtt mondtam, hogy 22 évesen kaptam a Jóistentől, hogy a legnagyobb ajándék ő maga, és ezért kezdtem naponta eljárni. Mert egyszerűen szükségem van rá. Ugye, ha valaki időskorban van, és naponta 2-3-szor kell gyógyszert szednie, ha egyet kihagy, azt megérzi a szervezete. Hát az eukarisztia is ilyen, hogyha aki eszi az én testemet, annak örök élete van. Ha nem eszitek, nem lesz élet bennetek. Ezt Jézus mondja, én meg hiszek neki. A következő, ugye ezen belül a szent áldozás. Mert a misén ott vagyok, persze, de a szent áldozás fontos ez számomra. Ott van előttem célként, hogy nem újjon el úgy szent mise, hogy nem áldoztam. Persze, megfelelő, ugye 2 lépcsővel korábbi bűnbánattal, Szent Jónással, hogyha kell. És így jutunk el aztán odáig, hogy nem elég a szent mise, hanem akarom Jézus dicsőíteni. Akarom a szentségimádásban az időmet rááldozni. És ez az az idő, ami a leginkább visszatérül. És ebben is bátorítunk benneteket, hogy kezdeményezzétek, hogy legyen alkalmuk az embereknek beülni a csendes templomba, Jézussal kettesben lenni, engedni, hogy feltöltsön a szeretetével, ráérezni ennek az ízére. Higgyétek el, hát ez a függőséget okozó dolog lehet, hogy egyszerűen kell, szükségem van rá. Az 1 óra, 1/2 óra, kinek mennyi jut, vagy 10 perc csend egyszerűen helyreállítja a lelki világomat. Mit tehetünk a többiekért? Eddig voltunk mi magunk. Ugye saját életemet, saját életszentségemet átvizsgálni, hol tartok, kicsit rendezni az életemet, ki hol áll éppen ebben, mi az, ami a következő lépés. Mit tehetek a többiekért? Ugye az eukarisztikus élet útján, az életszentség útján mindenki más szinten van. Ez a szép kép mutatja, hogy igen, van, aki följebb van, van, aki lejjebb van, de van egy trükk, össze vagyunk kötve. Erre mondta egyszer egy ismerősöm, hogy én veletek együtt akarok üdvözülni. Nem egyedül. Nem az én Jézuskámmal akarok kettesben lenni a mennyországban, hanem örülnék, ha mindannyian együtt lennénk. És nem ez a célunk. Jézus ugyanezt akarja, maga a Szentírás mondja, hogy nem akarom a bűnös halálát, hanem letérjen útjáról és éljen. Vajon fontos-e számomra a szomszéd üdvössége? A kollégám üdvössége? Fontos-e számomra, hogy elmondhassam neki, hogy neked is van esélyed? Isten téged is szeret, feltétel nélkül, és ha hozzájössz, akkor örök életed van. Kevesen beszélünk erről mi papok, hogy az egyik legnagyobb örömünk az, amikor valakit a halálos ágyán ki tudunk engesztelni a Jóistennel. Hogy bűnbánatra jut, megbánja a bűnét, és úgy megy át a túlvilágra. Ne várjuk meg ezt a pillanatot. Aztán továbbra is mit tehetek még? Ugye van egy segédeszközünk, amit a következő évre ajánlunk, és amit a Bíboros úr is említett, ez az ötletfüzet az első lelkipásztori évre, ami most pünköstől 2018 pünkösdjéig tart. Ebben több mint 170 javaslatunk, ötletünk van. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik vették a fáradtságot, és bedobták az ötletládájukba, vagy itt a kis csoporton az ötletüket. Sok minden belekerült, nyilván nem lehet végtelenségig méretezni egy ilyen füzetet. Ha bárkinek bármi ötlete van, továbbra is várjuk szeretettel. Ha valahol valami működik, azt osszuk meg egymással, gazdagítsuk egymást ezáltal is. Kiknek szól ez a füzet? Ugye először is a plébániáknak, hiszen benne majd látjuk, hogy mi minden van benne. Szólnak a karitás csoportoknak, az ifjúságnak, iskoláknak, hitoktatóknak, ifjúságnak, minisztrás csoportoknak, családoknak, egyéneknek. Tehát igazából úgy próbáltuk összerakni ezt a füzetet, hogy mindenki találjon benne magának valót. Közösségeknek, kisebb csoportoknak is vannak benne ötletek. Ugye az ötletfüzet első felkészülési éve mi mindent tartalmaz? Ugye először is vannak benne ötletek, majd látjátok, pünköst hétfőn fogja mindenki megkapni ezt a füzetet elsőként, de ebből 10 000 darabot nyomunk ki elsőre, szeretném minden plébániára juttatni belőle, úgyhogy nyugodtan, ha a plébánosatokhoz nem jutott el, esetleg meg lehet mutatni neki, hogy atya, ez az ötlet tetszik belőle, csináljuk már meg. Tehát vannak benne ötletek az egész évre, bármikor alkalmazhatók, utána van egy hosszú rész, ami a liturgikus évre épülve ad ötleteket. Júniustól kezdve, a pünköst hónapjától egészen következő év pünkösdjéig, hogy mikor mit lehet esetleg elmélyültebben tenni. Sok minden már valószínűleg működik is a plébániátokon, ez egy kis adalék még hozzá. Aztán találunk egy linkgyűjteményt és némi könyvajánlót, nyilván ez se teljes, mert 100 oldalt lehetett volna beletenni, néhány olyan fontosabb honlap, amit úgy éreztük, hogy most az első körben valóban értékes lehet. Néhány könyvet is ajánlunk, ennek is végtelen a sorozata, és hát reméljük, hogy még lesz egy-két könyv kiadás is, akár eukarisztikus csodákról, vagy másról, amit haszonnal forgathatunk majd. Találunk benne táborban megvalósítható ötleteket, konkrétan benne van egy 5 napos tábornak a lelki programja, amit nem egy teljes táborprogram, hanem amit az a napi 20-30 perc, 1 óra, amivel eukarisztikusabbá lehetne tenni egy ilyen tábort, ezt is érdemes majd átolvasni. Aztán találunk benne képzésekről, eukarisztikus programokról, lelki gyakorlatokról, annyit, amennyit küldtetek. Igazából ez szabad volt mindenki számára, vannak benne nagyon értékes és hasznos lehetőségek. Benne találjátok a 10 gondolatot is, 1 óra az oltári szentség előtt, hogyha valaki ezt akarja használni szentségimádás alatt, és a hátulján megtalálható az az ima, amit majd úrnapjától kérünk, hogy minden templomban vasárnapi misék után imádkozzunk el együtt, illetve majd a hittanórákon a gyerekektől is ezt kérjük. Ez úrnapján lesz országosan elterjesztve, így fog kinézni az eleje, és ennek a hátoldalára lesz majd ráírva az ima, amit együtt fogunk majd imádkozni ebben az első évben. Ez a monstrancia egyébként a Brüsszelből származik, és a városmisszióra kaptuk, és a bazilikában található a Szentségi kápolnában, hogyha valaki élőben is meg szeretné nézni. Egy pár szót a szentségimádásról hadd szóljak még. Ugye a Szent Mise meghosszabbításaként értelmezem, ahogyan Balázs is mondta, hogy mise után kicsit ott maradni csendben, hiszen a misében nincs sok idő a Szent Csendben, hogy ott elidézzünk, de utána viszont van idő visszatérni. Ugye a valóságos jelenlét egy kegyelmi erőtér vagy térerő, ahogy korábban beszéltünk erről, egyszerűen jó ott lenni. Balázs is erről beszélt, hogy mindenütt jelen van Isten, de ott valahogy sűrűbben. Tegnap fogalmazta valaki így, vagy tegnap előtt, hogy tömény jelenlét. Tehát valóban ott meg lehet érezni. Ha egy templomban sokat imádkoznak, egészen más a légköre, ha valaki betér. Megérezni, hogy be van imádkozva a tér. Aztán mit kell csinálni ott, és hogyan imádkozzam, és most egy meghívást szeretnék átadni. Ez pedig az adorációs iskoláról szól. Mi is ez? Szeptember 11-én kezdődik, és december 4-éig tart, október 23-át kihagyjuk belőle. Hétfőn esténként a 6-os misével kezdődően a Városmajori templomban nagyjából 6-os misétől 7:30-8-ig fog tartani egy-egy alkalom. Ez 12 alkalom, igazából amit a tanítványok kértek, hogy Uram, taníts bennünket imádkozni, a mappátokban megkaptátok ennek a szóróanyagát. Ezzel kettős célunk van, egyrészt, hogy gyere el és végezd el. Nagyon sokat lehet belőle tanulni, hogy mit kell csinálnom az oltári szentség előtt, hogyan kell imádkozni. Hiszen ha a tanítványok nem tudták Jézus idejében és megkérték, hogy taníts minket, akkor lehet, hogy most is vannak előttünk járók, akik jobban imádkoznak, mint mi, tőlük tanulhatunk, vagy nagyon sok közös tapasztalatot adtunk össze ebben, nem én találtam ki, másoktól vettem én is át, és az Emmanuel közösségben született ez meg 2005-ben. Ezt szeretnénk átadni oly módon, hogy miután elvégezted, utána ezt te meg tudod tartani a saját közösségedben. És így megtanítani, picit átadni, hogy hogyan is lehet imádkozni. Nyilván mindenki a maga módján imádkozik, és nagyon jól. Ez egy módszer a sok közül, szeretnénk ezt is közkincsé tenni. Ezért gyere el, végezd el, és hívj másokat is, már az elsőre, és utána pedig, ahol mész, ott tartsd meg a saját közösségedben. Ehhez minden segítséget megadunk, az előadóknak az előadás anyagát, a résztvevőnek egy füzetet, amiben jegyzetelhetnek, illetve a fontosabb részek, idézetek benne vannak, tehát valóban egy jól otthon is imádkozható módszert próbálunk átadni. Ami jó ebben, hogy ebből senki nincsen kizárva. Tudjuk, hogy a szent áldozáshoz nem mindenki járulhat. Az oltári szentség elé bárki letérdelhet, bárki leülhet, még az ateista is, a megkeresztelhetetlen is. tehát mindenki számára nyitott, senki nincs ebből kirekesztve. Aztán az örömhír, amit Balázs is mondott, hogy nem vagy egyedül, és ebben is szeretnénk erősíteni, erről szól igazából, amit a eukarisztikus életről mondott Balázs, hogy egyfajta mozgalom tagjaként már szinte feliratkozás nélkül is benne vagyunk, keresztényként, szentségimádóként, Krisztus szeretőként, de szoktam mondani, hogy két dolgot nem lehet egyedül csinálni. Egyik a házasságkötés, a másik a kereszténység. Tehát nagyon nehéz egyedül kereszténynek lenni, de ha már többen vagyunk, és tudunk egymásról, az nagyon sokat segít. Ugye Mindszenti bíborosnak volt egy szándéka, hogy ha van 1 millió imádkozó magyar, akkor ő nem félti Magyarországot. Ez 2006-ban hivatalosan is összegyűlt. Tehát van már, aki azóta is minden nap imádkozik Magyarországért. De milyen jó, hogyha tudunk egymásról, hogy jaj, de jó, az ország másik felében is van, aki szentségimádásra jár, vagy imádkozik. Hogyha valahol indul rendszeres szentségimádás, akár hetente egy alkalom, vagy egy nap, vagy egész hét, vagy 0-24 órás, azt kérjük regisztrálni a szentségimádás.hu-n, hogy ezáltal mindenki számára nyitott legyen. Aztán van egy hírlevelünk is, ami az ielc2020.hu-n található, és fel lehet rá iratkozni. Ebben szeretnénk rendszeresen információkat adni, esetleg induló szentségimádásokról, eukarisztikus programokról, lelki gyakorlatokról, mindenféléről, ami segíthet a lelki életünkben. Tudjunk egymásról, és számíthatunk is egymásra. Nem vagyok egyedül. Ott, ahol vagyok, lehet, hogy egyedül imádkozom, de tudom, hogy rajtam kívül nagyon sokan még országszerte vagy határon túl is imádkoznak. És még egy fontos, hogy az egyéni megszentelődés az egész világot megszenteli. Picit azt szoktam mondani, hogy a saját bűnöm az nem magánügyem, hanem közügy. Ugye egy repülőre felszállva nagyon szigorú szabályok megszabják, hogy mennyi csomagot vihetek magammal az utastérbe, mennyit adhatok le. Gondolj bele, hogyha mindenki végtelenségig terhelhetné a repülőt, akkor nem bírna felszállni. Tehát egy közösségben is a bűn az lehúz, a megszentelődés felemel. És lehet, hogy hogyan értsük ezt jól. Tehát azt mondom, hogy minden egyes imádkozó ember az eget összeköti a földdel. És egyre szorosabban, és minden szorosabb a kapcsolat ég és föld között, annál kevesebb tér jut a sátánnak. Mindig előttem van a kép a Mr. Bean sorozat elejéről. Megvan? Egy fénycsóva, és abba plutty leesik a Mr. Bean. Tehát az imádság is olyan, mint az a fénycsó, ami kiszorítja a sötétet. Hogy ott fény van. És ahol imádkoznak, ott ezt a fajta fényt lehet továbbadni. De egy másik hasonlatot is hadd hozzak. Balázs hozta a vasreszeléket és a mágnes térerőt. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mennyit bír egy hajszál. Tehát egy hajszál nagyjából 100 grammot bír ki. Tehát annyit lehet ráaggatni, anélkül, hogy elszakadjon. Na de mi van akkor, hogyha sok hajszál van együtt? Tehát akkor az egész testet fent tudja tartani. Úgyhogy ezért van szükségünk egymásra. Ezért van szükség, hogy tudjunk egymásról, és minél többen csatlakozzunk egymáshoz. Befejezésül egy kis videóval szeretném átadni a szót Gergőnek. Már lassan értitek, hogy mikről szólnak ezek a kisfilmek, ugye? Igaz, hogy az együtt buszozást javasolják, de inkább az együtt haladást szeretnénk ezzel mutatni, hogy együtt egy irányba haladunk.
Smarter to travel in groups.
Sziasztok! Amint reggel elmondták, már Marik Gergő vagyok, és van 3 gyermekem, egy feleségem, és jelenleg az Emmanuel közösségnek a felelőse is vagyok, meg a NEC titkárságon is dolgozom. És fölmerült a kérdés bennünk, ami már bennetek is fölmerült, hogy ez mind szép és nagyon jó. Most már lelkesek vagyunk, az előadás vége fele járunk, már csak egy kicsi van hátra, hamarosan jön a csúcs és a forrás, ami a Szentmise. De egy-két praktikus kérdés, hogy és hogyan tovább? Mi az, amit csináljunk? Mi küldöttek, laikusok, egyszerű emberek, akik élnek a családjukban, járnak templomba. Hát tudom javasolni, hogy imádkozz, ez nagyon fontos. Ki az, aki ezt már csinálja? Kezeket a magasba. Hűha, akkor a többiek vagy alszanak, vagy valami gond van. Próbáljuk meg még egyszer, akkor imádkozz kicsit többet. Hogyha ez már megy, és eljutottál ide, akkor lenne még egy harmadik dolog, ez majdnem annyira fontos, mint az előző kettő, még egy kicsit imádkozni kéne. A viccet véretéve, nem vicc, van egy kedves lengyel mondás, ami azt mondja, hogy ha túl sok dolgod van, akkor feküdj le aludni, és pár dolog megoldódik magától. Ezt úgy szeretném módosítani, hogy ha túl sok dolgod van, akkor imádkozz, és jó pár dolog meg fog oldódni. Olyan, amit esetleg nem hiszed, hogy megoldódhatna. Az első lépések, minden plébánia más és más, nincs két egyforma, ezért nem tudunk a kezetekbe adni egy egyoldalas leírást, hogy ma délután menjetek haza, holnap a mise után pedig a plébánossal a következő négy dolgot kell megbeszélnetek. Nagyon szeretnénk, hogyha ez lehetséges lenne, de mivel, és hála Istennek, különbözőek vagyunk, ezért más és más válasz van a más és más kérdésekre. Amint azt gyakorlatilag bíboros atyától kezdve reggel óta és azóta folyamatosan halljátok, keressük a kapcsolatot a többi közösséggel. Amikor közösséget mondok, nem feltétlenül lelkiségi mozgalmat gondolok, hanem bármilyen imacsoportot, bármit, mert együtt könnyebb. Lesz még egy videó a végén, de eddig már három videót láttatok arról, hogy együtt sokkal könnyebb, és sokkal egyszerűbben megy minden. Hogy ez az együtt könnyebb, erre egy személyes példát is mondjak. Ha valakivel mondjuk megbeszéled, hogy a mise után ott maradtok imádkozni egy 20 percet, akkor valószínűleg, ha neked eszedbe jutna, hogy valami iszonyatosan halaszthatatlan dolgod van, ha megígérted neki, hogy ott fogsz maradni vele, akkor ott fogsz maradni vele. Ha ezt így személyesen elhatározod, hogy hát amikor majd tudok, akkor ott maradok imádkozni, akkor garantálom, hogy mondjuk 5-ből 4-szer valami nagyon fontos dolgod lesz. Éppen tárgyalásod lesz, éppen el kell menni valakit meglátogatni. Úgyhogy együtt mindig könnyebb. És egy nagyon fontos dolog, egyeztess a plébánossal, és még egy dolgot elé mondanák, szeresd a plébánosodat. Azért szeretném ezt mondani, mert ezen nagyon sok minden fog múlni a következő 3 évben. És ő az, aki mindent lát, nem mint a Big Brother, hanem neki van rálátása arra, hogy milyen közösségek éppen mit csinálnak, és ő az, aki tud segíteni neked. És így lesz majd, hogy te leszel az, aki tud segíteni neki is. Folytatás. Merre tovább? Remélem, hogy azért nem ennyire különbözőek az utak, hogy teljesen jobbra vagy teljesen balra, mint az a képen látszik, de nagyon fontos, hogy tegyünk egy személyes elhatározást. Az elhatározás az elhangzott az előző két előadásban is többször, mindig megfelelő mértékű kell legyen, de meg kell történjen. Ott azonok a bizonyos lépcsőkön, amit Kornél atya is mondott, a következő lépcsőt azt meg kell lépni. Nem állhatunk meg a lépcső közepén. Általában az a tapasztalat, hogyha valahol megállunk, akkor inkább visszafelé haladunk. Kicsi lehet ez az elhatározás. Ha most te ott tartasz, hogy éppen eljutsz vasárnapi misére, és hétközben nem annyira, akkor lehet, hogy az a következő elhatározás, hogy egy darab hétköznapi misére el szeretnék jutni. Hagyosszam meg veletek, hogy most az Úristennek a kegyelméből nagyjából majdnem minden nap el tudok jutni szent misére, de nem volt ez mindig így az életemben. Nem mindig alakultak így a körülmények, vagy nem vettem mindig elég komolyan ezt a dolgot. Nem az az első elhatározás, hogy akkor holnaptól kezdve minden nap elmegyek misére, és naponta 1 órás szentségimádáson fogok részt venni. Bár aki ezt tudja vállalni, az majd a fórumon nagyon szívesen várjuk, hogy ezt hogy lehet megvalósítani a mindennapokban. De az fontos, hogy a következő lépést megtegyük, és legyünk hűségesek hozzá. És a közösség ebben is segít nekünk, hogy hűségesek tudjunk maradni a kis döntéseinkhez. Nekem egy nagyon jó praktikus dolog az, hogy megosztom ezt a kis elhatározást pár emberrel, ugyanis akkor bízhatok benne, hogy számon fogják ők majd kérni rajtatok. Ezt a következő részt némiképpen másképp hallottuk délelőtt, de én tartom azt, hogy személyes megtérés és fejlődés nélkül nincsen közösségi megtérés és fejlődés. Ahogy azt Kornél atya is mondta, a bűnünk sem magánügy. Ahhoz, hogy egy jó közösség legyen, ahhoz nekünk is jónak kell lenni a közösségben, és jónak kell lenni a közösséghez is. Valamit mindig fel kell adnunk magunkból a Jóistennek a szándékára ahhoz, hogy ez a dolog működjön. És a folytatás. Ez egy elhatározás, ami csupán egyetlen pillanat, megeshet, hogy most a szentség imádásban már megvolt, megeshet, hogy majd a szentmisében meg lesz, de nagyon sok mindent meg tud változtatni. Ha ezt a kis lépést most elhatározzátok, akkor biztos vagyok benne, hogy elég sok minden meg fog változni. És előjöttnek a kérdések, jó, megtettem a kis elhatározásomat, de kicsit nagyobbra sikerült, mint gondoltam, akkor mi lesz? Mi lesz, ha nem sikerül? Akkor vissza az alapokhoz. Akkor imádkozni kell. És emlékezni arra, hogyha azt látod, hogy sokan vannak már előttetek, akkor gondolhattok arra, hogy mennyien vannak még utánatok. Ez egy nagyon fontos kép, kérem emlékezzetek rá. Azt kritizálhat, aki jobban csinálja. Az Emmanuel közösségben van egy nagyon kedves szabály, ne kritizálj szabály, ezt nem tudom kiterjeszteni most mindenkire, de minden közösségnek tudom ajánlani, hogy aki kritikával él, az megmutathatja, hogy ő tudja jobban tenni. Ez azért is jó, mert együtt fogunk tudni így fejlődni. És végül találtam egy nagyon szép gicses képet, ami arról szól, hogyha van cél, akkor van oda vezető út is. Nagyon fontos a cél. Nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy a kongresszusra készülünk, és ennek mik a lépései. De nagyon fontos, hogy a cél az jóval a kongresszus után van, vagy fölött. Ez attól függ a mágnes reszelékekben, hogy éppen hol állunk, vagy hogy tekintünk az időre. Nagyon fontos, hogy ez a cél, ez lebegjen a szemünk előtt, mert ezeket a kis elhatározásokat, a következő lépcsőfokokat akkor fogjátok tudni megtenni, hogyha akkor fogjuk tudni megtenni mi együtt, hogyha a célt azt nem témesztjük szem elől. És a cél az nem más, mint az üdvösség. Azt szoktam mondani, amikor kérdezik tőlem, hogy mi az életemnek a célja. Az életemnek a célja az üdvösség. Van közötte pár dolog, amit még el kell intézni, de igazából az egyetlen célja az az üdvösség, és az oda vezető utat lenne jó együtt megtalálni. Összefoglalva tehát, mi az, amit most tennünk kellene, imádkozz kicsit többet, nem sokkal, de egy kicsit igen. Tégy egy elhatározást, és ehhez légy hűséges. Tűzd ki a személyes célodat. Ez olyan vezetői képzésként hangozhat, tűzzél ki célokat, jaj, de jó, elérjük, és nagyon büszkék leszünk magunkra. Azért kell kitűzni a személyes célodat, mert akkor te fogsz neki legjobban örülni, hogyha ezt sikerül elérni. Ha pedig nem, akkor 4 diával ezelőtt, és ha nem sikerül, hoz kéne visszamenni, amit most nem teszünk meg. Beszélj a plébánosoddal, és beszélj vele sokat. Nem erüljön ki abban, hogy most visszamegyünk, beszámolunk, jaj de jó, jaj de szép, itt voltunk, nagyon sok okosat mondtak nekünk, hát majd csinálunk valamit, hanem valóban beszélgessetek arról, hogy a ti közösségetekben, a ti plébániatokban, a ti csoportotokban mi az, amit el lehet kezdeni már most? Mi az, amiről most kell beszélni? Mi az, amiről majd szeptemberben kell beszélni? Lássuk, hogy hova tartunk. Találd meg a többieket. Fontos, nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy egyedül ez a dolog nem fog menni. Éld az eukarisztikus életet. Erről is hallottatok már. Ha nem éljük mi az eukarisztikus életet, akkor nem lesz nagyon mit elmondani másoknak. Ez az év, ez erről szól, hogy legyünk mi magunkkal tisztában, újuljunk meg mi magunk, hogy utána tudjunk tovább lépni. És legyen ez a mostani pünkösd egy új kezdet számotokra. Ez a hivatalos kezdete is lesz, és bejelentése a kongresszusnak, de legyen ez számunkra, ne csak számodra, számunkra egy új kezdet. Ezekkel a kis elhatározásokkal ezt kiválóan meg lehet tenni, hogy egy új kezdet legyen. És végül, mint egy keretbe foglalva, emlékezzetek arra, hogy benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban. És ez nem csak egy szép mondat, hanem felelősség. Tehát ha úgy érzed, hogy benned nem annyira ég valamiért, akkor ott a közösség, és ezért fontos, hogy kapcsolatban legyetek egymással. ezért fontos, hogy megtartsuk egymást, hogy ez a láng, ez valóban tudjon majd terjedni tovább. És nem maradtok videó nélkül a végére se. Egy kis kommentár ez az utolsóhoz. Azért is fontos a közösség, mert biztosak lehettek abban, hogyha valamit az Úristen ügyére elkezdtek dolgozni, akkor lesznek dolgok, illetve külső, nem külső erők, hanem sötét erők, amik azt akarják, hogy ez nem működjön egészen. És nagyon fontos az, hogy a közösségnek legyen megtartó ereje. Erről szól ez az utolsó kis videó.
Gergőnek is a buzdítás, és befejezésül azt a kis víziót, amit velem osztott meg valaki is, amiben én teljesen osztozom, hadd vetítsem újra le Magyarország tekintetében, mert volt, aki már volt ennél bátrabb és szélesebb körbe gondolta ezt. A mai szentségimádás alatt kaptam egy élőképet, ahol dicsőíteni szoktak, ott Isten jelenlététől izzott a levegő. Ehhez kezdtek, mint egy térképen Magyarországon fellobbanni kislángocskák, mindazokon a helyeken, ahol szentségimádást szoktak végezni. Az eukarisztikus kongresszus idején már az egész ország egy hatalmas lángtengerben állt, mint mindent elborító és magában foglaló tűzgolyó. Ez az együtt izzás engem is átjárt, mintha már részese lennék a 2020-as eseményeknek. Istennél nincs idő talán ezért. Hiszem, hogy kegyelmi erőtér, vagy inkább térerő jön létre ott, ahol szentségimádást végeznek. Hiszem, hogy a Szentlélek segítségével 2020-ra teljes lesz a lefedettség.